illetve Pál, mert nagyon szeretjük ugye azokat a látványosnak gondolt, bár ugye YouTube-on nem örökítették meg még Pálnak a szolgálatát, Mózesét sem, de majd eljön ez az időszak is. A lényeg az, hogy ha leásnánk, és a Szentírás azért részben megengedi ezt nekünk, hogy leássunk egy picit mélyebbre, és elbontsuk ugye ezt a ködöt a személyekkel kapcsolatosan, akkor azért csak meglátjuk mögötte az embert. Azokat a problémákat, amivel ezek az emberek megküzdöttek a szolgálatok folyamán. Én annyira bírom a názareti Jézus szemét, hogy mert ugye meglátjuk az embert, a kínlódót, a kétségeskedőt, a kétségbe esettet, és a többi lehet sorolni, pszichikailag, pszichológiailag elemezni a Szentírás tanúsága szerint ezeknek a nagyszerű embereknek az életét, akiket körülvett Isten dicsősége, és fantasztikus dolgokat éltek meg. Mégis, ha lebontjuk apró pénzre, ledaráljuk őket a darálóban, akkor egy egészségedes Ándor, akkor megtaláljuk mögötte az embert. De amikor az Úr Jézust daráljuk így le, akkor valahogy ott nem találunk sosem olyan dolgot, amit az ember visszahőkölne, olyan emberit, hanem ő mindig megőrizte a fenségét, a méltóságát, bármilyen körülmények között. Ez óriási különbség közte és köztünk. És emiatt viszont bizonyos módon ez egy áthidalhatatlan távolság is. Tehát miközben a názareti Jézus olyan, hogy mondjam, szinten szolgálta az Urat, hogy minden szempontból jellemét is kiemelve. Közben azért ezek az emberek, mint Mózes, Pál és az összes többi Isten embere a Bibliában, ők megmaradtak embernek. Ezért követhetőek. És a Szentírás nem is akarja őket rózsaszín felhőve burkolni. Átéltek ilyen olyan dolgokat, és sokszor az őket körülvevő mítoszok, szinte mítosszerű hagyományok meg dolgokat kívánjuk meg tőlük, pedig nagyon sokat tudunk képülni abból, hogy ők ezt a háttérben ők ezt megélték. Majd most látni fogunk egy báb előadást, látni fogjuk azt a gyönyörű szép előadásmódot, amit a paraván fölött látunk, de hát ha mögé látnánk, hogy milyen munka folyik ott a paraván mögött, akkor meglepődnénk. Mi is így vagyunk sokszor ezeknek az embereknek az életével. 1 Korintus 2.1. Én is, amikor megérkeztem hozzátok, ezt Pál mondja, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékes szólása, hogy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét. Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítetről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok, beszédem és igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a szellem bizonyító erejével, hogy hitetek ne emberek bölcsességében, hanem Istennek az erején nyugodjék. A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ múlandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem az Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet Isten a világ korszakok előttől elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt e világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna a dicsőség urát, nem feszítették volna meg. Vagy ha felismerték volna a dicsőség urát, nem feszítették volna meg. Attól függ, hova tesszük a vesszőt. A lényegé nem változtat. Amen. Szóval Pál apostol. Néha, ugye, amit ők nagyban megéltek, azt mi kicsiben csináljuk. Ezt fixálhatjuk, ugye, mert én azért Pálhoz hasonló szolgálót nagyon keveset láttam, bár hallhattunk néhány nyukról, hál' Istennek az elmúlt évszázadban is, az elmúltban. És Pál apostolnak az élete az egy nagyon nagy bizonyság, ugye tudjuk az ő elhívását, meg hogy honnan indult. De azért nézzétek meg, a legbőbb lévre elesztett levelében olyan őszintén elmondja, hogy amikor Korintusból megérkezett, ezt ő hogy élte meg. És annyira tetszik ezt, hogy ezt őszintén lemeri írni, hogy én félelem, erőtlenség, rettegés, stressz volt bennem, és elmond minden negatívumot, hogy ő hogy élte meg a Korintusba való megérkezését, de ez őt nem vetette vissza attól, hogy rendezze a sorait, és bizonyos elhatározásokra jusson. Ennek ugyanis volt egy háttere és egy oka, egy pár szóban mindjárt elmondom, mi volt az oka, hogy ő így érkezett meg Korintusba. És a hívő élet is eljut ilyen pontokra, amikor, és mondom kicsiben, tehát Pál nyilván valami frusztrációt élt meg az életében, és valamilyen dolog jött be, amit addig nem tapasztalt. És rendezni kellett a sorokat, és újra meg kellett határozza azt, hogy látom, hogy nem megy előre a szolgálatom, az életem. Most én ezt a magánéletére, vagy a személyes életünkre húzom le ezt a dolgot. De ő így élte meg, és rendezni kellett azt, hogy igazából mi a fontos. És tudjátok, egy apostoltól, hát ha lehet ilyet fogalmazni, hogy én azt várnám el, hogy egy apostol képes legyen erre, hogy azt mondja, hogy figyeljetek, akkor én most megyek Isten erejével, szolgálok közöttetek Isten szellemének bizonyító erejével, és majd a bölcsességről szól üzenetet félretesszük, és hogyha majd ott megalapozott hívő emberek vannak, közöttük meg azt fogok szólni. Tehát amikor valaki képes arra, hogy az Istentől neki adott képesítéseket ilyen formában használja, hogy akkor én most az egyiket félreteszem, a másikat pedig úgymond használom, vagy előveszem, aztán később az egyiket teszem úgy félre, és inkább a másikat kezdem el hangsúlyozni. Tudjátok, nagyon kevés ilyet látok, aki képes arra, hogy azt mondja, hogy akkor én most ezt eldöntöm, hogy bennem most Isten szellemének bizonyító ereje jöjjön elő, és majd a bölcsességet később hozzuk elő, Isten rejtett bölcsességét. És nagyon-nagyon hiányoznak ezek az emberek ma az egyházból, akik ezt meg tudják tenni. Hogy idejön és azt mondja, figyeltek, én most félreteszem azt, hogy itt okosságokat mondjak, aminek szüksége van. És most én úgy jövök ide közétek, hogy a Krisztus keresztjének a bolondságát, amit Pál az előtte lévő részben elmond, Krisztus keresztjének a botrányát, azt én most úgy fogom elmondani nektek, hogy amit a Galatáknál is lecsapódik majd eredményként, hogy mint a közöttetek feszítették volna meg. Mert elvégeztem, hogy semmi másról nem lehet igazán üzenetem egy pályakezdő hívő számára, mint Krisztusról. Róla is, mint megfeszítetről. Ugyanis nagyon is meghatározza egy hívő életét, hogy hogyan kezdi el az ő pályafutását. Hogyan, mihez tud visszatérni, hogy van-e egyáltalán valamihez visszatérni helye. Hogy valahol én elkezdtem, vagy sose volt igazából egy elkezdett pályafutásom. És Pál is, az ő szolgálatában is volt egy elkezdett éve az ő pályájának, és Korintusban, amikor megy, ott is eldönti, hogy oké, akkor ide térek vissza. Mert ezt látom, hogy ez az emberek számára előtárja Krisztust, és nekünk is ez meghatározó. Nem igaz az, bár én szeretném akár karizmatikusként, hogy ez a szellem és az erő legyen, ami meghatározza egy ember életébe. Pont Korintus az a hely, ahol ez nem egészen így volt. Pál szellem és erővel ment Korintusba prédikálni, de volt egy másik alapítója a korintusi gyülekezetnek, úgy hívják, hogy Apollós. Őről az van megírva, hogy hatalmasan bebizonyította a zsidóknak, hogy Jézus az Isten fia, a Messiás. Tehát, és ezért van ugye ez a megosztás Korintusban, hogy van, aki Apollósé, van, aki Pálé, mert van, aki Apolluson keresztül tért meg, ezáltal, hogy Apollósban meg működött az a kenet, hogy a zsidóknak bebizonyította az írásokból, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Nekik ez volt az a pont, ahol vissza kell térni, és ha Apollós írta volna a korintusi levet, akkor ő ezt írta volna annak idején. De itt Pál apostol írja, aki meg a maga életében működő dolgokat írja le. És azért beszélek erről, mert Pál életében, és akkor most az abcsához menjünk vissza, vegyétek le a bibliátokat a polcról, poroljátok le, és akkor ugye azt olvassuk, az abcsal ugye az, ahol ezek történnek, ugye ezek a történések, amikből megértjük, hogy mit jelent szellem és erő demonstrációja, hogy Pál ott volt Korintusban, meg megértjük, hogy mi is volt ennek a háttere, és egy picit oda nézünk az apostolok cselekedeteire, akkor látjuk a gyakorlatot, mert olyan szép az elmélet, ugye a levelek azok olyan szépen írják, hogy szellem és erő, meg stb., de valamit, és itt volt egy kicsit ez a Szilász kérdés, ugye Szilász volt az, aki Pál egyik munkatársa, pont ugye Korintusban már ott van, együtt dolgoznak Korintusban, akit ugye a levelekben úgy fogtok olvasni, hogy Szilvánosz, mondja Szilvánosz által, aki mondja Péter is, röviden írtam nektek. Ebben is van egy üzenet, a Szilász az a becézett név. A abcsel mindig így utal rá, Pál és Szilász. Amikor meg Pál a leveleiben írja azt, hogy most Szilvánusszal együtt írom, akkor meg ott Szilvánusz ír. Ez olyan, mint amikor, mit tudom én, van ilyen név, hogy Péter, és akkor, vagy nem tudom, Ferenc, az jobb név, és akkor Pál mondaná, hogy én most Ferenccel együtt írtam nektek ezt a levelet. De amikor kint van a terepen, akkor mindig úgy utal rá, hogy Feri. Ferikém. Hogy Ferivel ott voltunk, csináltuk a dolgokat. És tudjátok, ez azért van, mert amikor terepen vagyunk, igazából az kovácsol közösségi embereket, és a becézésnek a lényege is az, hogy ott ez a hivatalos nyelv vannak, ott nincs szerepe. Együtt csinálunk a dolgokat. Ott testvérek vannak, együtt dolgozunk. És az abcsel a terepet írja le, hogy hogyan működtek ezek a dolgok a gyakorlatban, hogy hogyan mentek helyről helyre, és Isten hogyan vezette őket, és az elméletet megolvasok egy picit a leveleiben Pálnak, és ott már egy hivatalos nyelvezetet használ, hogy Szilvánusz, Ferenc, szép szó, szép név, vagy de a terepen Feri. És a becézésnek is azt érzem, hogy van egy üzenete, hogy az együtt megél dolgok fognak bennünket közösségi kovácsolni, ahol nem Ferencek vannak, meg Zsoltok vannak, nem mintha ez nem lenne jó, hogyha így hívjuk egymást, meg X-ek vannak, Y-ok, hanem Ferencek vannak, Zsoltik vannak, Petik vannak, Telcsik vannak, Felcsik vannak, meg stb., akik van alány, vagy név a naptárban. És ennek is érzem egy üzenetét, hogy egy gyülekezet is úgy tud igazából a falak, a rossz falak leomlani, ha együtt csinálunk dolgokat. A másik dolog, amit meg látok, hogy például Pál sose jött emberekkel, olyan emberrel levelet valakiknek, aki ember nem vett részt abban a munkában. Tehát például Szilvánus vagy Szilász a korintusi munkában részt vett, vagy más Szosztenész részt vett, de más Pál oda nem emel be. Tehát Pál sosem csinálta azt, hogy egy levelet ír egy olyan gyülekezetnek, ahol az olyan valakivel, aki valaki ott abban a munkában nem vett részt. Tudjátok, a mezőkövesdi gyülekezetnek, ha valaha meg kell írni a történetét, azt nem egy külsősnek kell megírnia. Annak nem lesz, aki ide üzenni akar, az ne kívülről beszéljen bele ebbe a munkába. Régen használtuk ezt a szót, ugye, hogy ejtőernyős. Használtuk, ugye? Ezt a szót, hogy ejtőernyősök szolgálnak az egyházban. Ledobják őket kívülről parancs engedelmességben. Ott vannak, szolgálnak nagyszerű módon, de aztán mennek tovább. Nincs ott a szívük. Én ejtőernyősként elmentem múltkor Debrecenbe múlt héten. Ott szolgáltam a fiatalok között. Nincs ott a szívem olyan értelemben, mint itt van. Nagyon szívesen szolgáltam, és örömmel mentem. Úgy érzem, vittem üzenetet és szellemet az üzenetembe. De én oda ejtőernyősként mentem, bedobtak oda, vagy elvittek oda, és bedobtak oda, aztán én hazasasszéztam onnan ide, és amikor hazajöttem, akkor azt mondom, ez az otthonom. És tudjátok, egy ejtőernyős nem tud részt venni egy munkában igazán. Isten ejtőernyőse nem bíz üzenetet. Pál nem volt hajlandó ilyen ejtőernyősökkel írni levelet, egyetlen gyülekezetnek sem, csak olyan emberekkel, akik szívük, lelkük szerint abban a gyülekezetben munkálkodtak. Sőt, fordítva is igaz, olyan gyülekezetnek Pál nem ír levelet, amit ne ő alapított volna. Ezért a Bibliában nincs Béreabeli levél. A Béreabelieknek, mert ott Timóteus és Szilvánus maradtak ott, hogy szolgáljanak. Pál onnan hamar tovább ment, ezért Pál nem is ír oda levelet. Mert ezt ugye ő maga is azt mondja, hogy tisztességbeli dolognak tartja azt, hogy ahol más munkálkodott, ő oda ne lépjen oda saját hatókörrel. És nektek, és ez egyébként szellemileg is felelősség szempontjából, nektek, akiknek Isten szívetekre helyezett munkákat, területeket, időben, térben, kompetenciát, Isten tőlünk ezt fogja számon kérni, és tőlünk Isten azt várja, hogy erre a helyre tudjunk mi levelet írni. Most ezt idézőjelben mondom. Hogy legyen ide üzenetem, legyen ide egy látásom, legyen ide egy becsatlakozásom, nem olyan szinten, mint Pálnak, vagy Szilvánusznak. De ez fordítva is működik. Isten azt várja, hogy az a munka, amiben Isten bennünket látni akar, abba bele kell tudjuk adni magunkat. Oda kell, hogy legyen valami üzenetem. Kell, hogy legyen valami, ami a szívem megdobban. Mert ha tudatlanul megyek oda, és úgy megyek, mint esetleg egy munkahelyre kényszerből, ahonnan alig várom, hogy elmenjek, akkor arra nézve Isten engem nem fog tudni használni. Na szóval ez is, na menjünk. A lényeg az, hogy Pálék elkezdték a második missziós utat, egész pontosan Pál elkezdte, rögtön egy szakadással, tehát nem volt olyan kerek akkor sem már a történet, és Pálról az első útjának a munkatársai ott hagyják, és Pál Szilvánuszt választja, vagy Szilászt választja útitársul, és elkezdenék végig járni azokat a területeket, ahol az első úton ők végig evangelizáltak, de egy ponton egyszer csak Pálban jön egy hányan toknak van mi ez, jogsia. Először csak egy stop tábla jön. Ugye a stop tábla mire való? Stop. Gondold át, hogy arra az útra tényleg ki akarsz menni, vagy akkor akarsz-e tényleg kimenni. Stop tábla. De aztán a stop tábla mellé, bár ilyen kombinációt még életemben nem láttam, de a szellemnek lehet ilyen. Egyszer csak a stop tábla fölött megjelent egy ilyen kerek tábla, ami fehér alapon, körbe egy piros csík. Mi az? Az egy dolog, de két oldalról behajtani tilos. Nem engedte őket a Szentlélek. Azon megjött. Igyekeztek Pálék menni ide-oda, korábbi területekre, de egyszer csak Isten azt mondja Pálnak, állj! Pál néz egy dolgot, azt mondja, nem engedte őket a Szentlélek. És utána ez a Apcsel 16-ban van, ott vagytok, Apcsel 16-nál, így felülről nézve mondom el, aztán egyszer csak megjelenik az is, hogy behajtani tilos, mégpedig két oldalról. Isten szelleme eltiltotta őket, hogy innen vagy onnan. Tehát az első, ugye Apcsel 16-6, itt a stop tábla, azután átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. De azt nem mondta, hogy máshova ne menjenek, de később meg utána azt olvassuk, amikor Mízia felé mentek, Biténiába próbáltak eljutni, de Jézus szelleme nem engedte őket. Nem engedte bemenni, se innen, se onnan. Két oldalról behajtani tilos. Na most ez ugye nem az van, hogy akkor Pált Isten kirúgta a munkából, hanem van, megjelent egy újabb tábla Pálnak egyik éjszaka, kötelező haladási irány. És, Pál, és ugye ez a haladási irány, tudjátok, hova mutatott? Tudod, miért ültök most itt, meg én, miért ülök itt? Mert Európába mutatott. És megértette Pál, hogy Isten Macedóniába hívta őket. Macedónia már pedig erősen masszívan, mai értelemben is, akkor értelemben is Európában, bár akkor még nem volt Európa, ezért vagyunk hívők. És azonnal Pál megértette, hogy menni kell más szolgálati területre, és elindul egy újabb missziós körút, amit az elején nem terveztek bele a dologba, de ha Isten így akarta, akkor így van. És elindul ez a munka, és akkor ha megnézitek, az Apcsel 16-ban nekem van a 11. verszak előtt egy ilyen címem, hogy Pál Filippiben. Nem tudom, nektek ti bibliátokban mi van. Van ilyen? Nem szeretem a címeket, de most azt olvasom. Pál Filippiben. Ugye Filippiben, egész pontosan Filippi kikötő városában, de aztán Filippiben mennek. Szállnak partra, ez egy történelmi partra szállás, ugyanis Pál apostol Európába érkezik, rögtön talál egy nőt ott a egyik helyen, és elkezdnek imádkozni, és figyeljetek, olvasom a Filippi beli levelet, ti maradjatok az Apcselnél. Pál és Timóteus, kivel írja Pál ezt a levelet? Nem olyan emberrel, aki ejtőernyősként később vett részt, Timóteussal, akivel együtt szálltak partra. Jézus szolgái mindazoknak, a Krisztus Jézusba hívő szenteknek, most ezt mondom, ne lapozzatok oda, akik Filippiben vannak, hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért, most figyeljetek, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva, mind a mai napig. Első nap. Jegyezzétek meg a Filippi 1:5. Ez az európai evangelizációs turné első napja, aminek bizonyos módon mi a nem tudom hány százezredik napján ülünk itt most. Az első naptól fogva. És ez Filippiben indul ki, ez a dolog. És Pál, tudjuk mi történik Filippiben, azonnal úgymond beigazolódik, ezt most idézőjelben mondom, az Úr vezetése, hogy először is megtér Lídia. Lídia itt ült az előbb, jól láttam? Megtér Lídia, nem ő, de hát ő is adja Isten, és aztán elindul egy evangelizációs munka. Az annyira jól sikerül, hogy Timóteus valahogy ezt megúszza, de kikötnek Pálék. Hol kötnek ki? Hol kötnek ki? Mit? Hát a börtönben. Pál és Szilász. A börtönben. És tudjátok, az Úr vezetése nem azt jelenti, hogy akkor minden olajozottan működik, hanem a nehézségek is Istentől vannak, az Úr vezetésében. És elkezdik dicsőíteni Istent, Pál és Szilász éjfél körül. Ezért mondom, hogy Pál nem használ olyan embereket később történésben, akik nem voltak részei. Akinek joga van a Filippi beli evangelizációs dolgokról még írni Pál mellett, a Szilász. Ugyanis ott ülnek kalodába zárva Pállal, ott gondolkodnak, mit csinálják, csapkozni nem tudunk, mert le vagyunk kötözve, ami bázis szintén nem megy, csak fejben, B6 és akkor stb. Természetesen istenfélő emberek nem ezen gondolkodnak. Elkezdik dicsőíteni Istent, és földrengés támad, és kinyílik az összes börtönajtó. És ezt megélik. És tudjátok, azért ezt, hogy Isten vezet, és egy új területre kimerek lépni, és történnek dolgok, mert ugye még az üldözést is az Isten vezetésének keretében belül tudták ők helyezni. Ezt nagyon fontos megérteni, hogy nem az számít, és nem az a mérvadója egy Isten vezetésnek, hogy mennyire könnyű az út. Mert Jézus is átküldi a 12-t a vihar láttán is a tavon. És nehéz volt az útjuk, hanem hogy az Isten keretén belül legyen az a dolog. És ha nehézség is ott van, akkor legyen, majd azon is átmegyünk. A lényeg az, hogy megtér a börtönőr is, és Pálék egy nagy szabadulást élnek meg, és a Filippi levél ezeknek az embereknek szól, akik ezt hallják, és elindul egy munka. És megírja Pál, majd később, még ugyanabban az évben a Filippieknek, nem nekik, talán később ír a börtönből, Tesszalonikának fog írni, ez lesz a második település, ahol eljutnak, Tesszalonika, eljutnak Pálék, elmennek innen, tehát kiszabadítja őket az örökkévaló Isten, az ő Istenük, megélnek csodát, elindul az Úr munkája, püspökök, emberek, vezetők állnak fel Filippiben, és megalapul az első európai gyülekezet, a Helsinki szerződés, a Filippi gyülekezet. 17. rész, Abcsel, Pál Tesszalonikában, ezt olvasom az én Bibliámban, a címként, szalagcímként, nincs benne a Bibliában, de ideolíták. Átmennek Apollónián, elmennek Tesszalonikába, Pál szokása szerint ugye a zsidóknál köt ki, elindul egy evangelizációs munka, természetesen mi lesz a vége, kirúgják őket a zsinagógából, és egy hatalmas nagy mi lesz a városban, ami addig békés, nyugodt volt, amíg Pálék meg nem érkeztek, ezek a országháborítók itt is megjelentek, mondják Pálékról, és oda citálják őket a népgyűlés elé, és a Tesszalonika levél az, ahol szintén Pál megemlékezik erről a dologról, és azt mondja, hogy nektek Tesszaloniknak pedig azt írtam, figyeljetek csak, hogy mennyire szépen jön össze ez a dolog, 1 Tesszalonika 1:5, mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szent Szellemmel és teljes bizonyossággal is. De mögé a gyakorlatot olvassátok el, hogy micsoda káosz volt, hogy nagy csődület támadt, nagy vitatkozás. Közben Pálék ezt, amit ő később ilyen szépen elméletben megír, Pál és Szilvánusz, ugye a nem becézett Szilász, és Timóteus, természetesen ők hárman, hiszen ők vannak ott, ők jogosultak ennek a megírására, az 1 Tesszalonika 1-et mondom. Később ők ezt mondják, hogy amikor ott nagy csődület volt, meg hatalmas, mindenki kiabált, minden hülyeséget, meg már majdnem megköveztek minket, ők akkor beteltek Szentlélekkel, és erővel tettek bizonyságot. Azért mondom ezt a két oldalt, hogy Isten munkája egyik oldalról olyan nagyon szép, hogy Szentlélek, erő, stb. És akkor ezt ilyen steril környezetbe tesszük, hogy gyülekezet van, reflektorok vannak, meg stb. De nem erről van szó, hanem arról, hogy kint a piacon nagy csődület van. És hogy ott kell szembenézni ezekkel a haragos emberekkel, akik bizony, ha úgy van, úgy járja kedvük, megköveznek bennünket. És Pál így emlékezik erre vissza. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek a ti érdeketekben. Ez ugye az Abcsel 17:1-re így mondom a Tesszalonikai levélben. Ti pedig a mi követőink életetek és az Úré, amikor a sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömmel évével fogadtátok be az igét. És utána a második részben azt mondja, hogy ti is hallottátok, hogy bántalmazás és üldözés is bennünket Filippiben, mondja a Tesszalonika belieknek, tehát a következő városban élő hívőknek. Csak menjünk tovább, hogy Pálék ezt így élték meg, de hogy mozogtak a dolgok, az biztos. És alapultak a gyülekezetek. Utána jön Bére, ahonnan Pál nagyon rövid idő alatt tovább megy. Valószínűleg ott hagyja az ifjú két titánnak, hogy úgy tűnik az egy könnyebb terület, és Szilvánuszt, illetve Szilászt és Timóteust ott, hogy a Pál tovább megy. Hova megy tovább Pál egyedül? Hova érkezik? Mondja egyik levelében is, jól, vagy azt mondja már, elvégezte magam, hogy nem maradok tovább egyedül Aténében, mondja, hova megy Pál utána egyedül? Aténba. És miközben Béreát evangelizálja két ifjú titán, Pál elmegy egyedül Aténba, és mi történik Aténban? Hát Pál mit csinál? Mintha Pálról lement volna valami kenet, ha lehet így fogalmazni, és átvedlik Pál göröggé. És elkezd vitatkozni az Areopaguson a ott lévő görög filozófusokkal. És elkezd velük a maguk szintjén vitatkozni. A hatás nem marad el, a hatás az, hogy nincs hatás. Pál kudarcot vall Aténban, gyakorlatilag teljesen kikészül Pál, mert addig működött az evangélium, és kicsit olyan volt, mint amikor Józsué könyvében olvassuk, hogy megy előre a honfoglalás, egyszer csak puf, Ainál vereséget szenvedünk egy kis településnél, és megretten egész Izrael. Olvassátok az Abcsel 17 vége második fele, Pál Aténban van, egyedül van, és ebből is azt gondolom egyébként le lehet szűrni az, hogy, és szerintem ez egy szellemi tanulság is, hogy Pál valamit elront, ugyanis az Úr Jézus mindig kettesével küldte ki őket, de Pál egyedül megy Aténba, és valahogy nem is működik a dolog, nem is biblikus dolog, 2 vagy 3 tanúbizonyságra áll meg a dolog. Jézus sose küldött ki egyedül tanúbizonyságtételre senkit, de Pál egyedül megy Aténba. és valahogy nem is működik ez a dolog, mint a Pálból is elpárolgott volna a bátorság. Azért gondolom, mert a 18-ban azt olvasom, hogy amikor megérkeznek majd hozzá, akkor Pál bátorságot vesz, hogy bizonyságot tegyen, majd Korintusban arról, hogy Jézus a Krisztus. De úgy tűnik, hogy Athénban elpárolog a bátorsága, és a végeredmény nem az, hogy nagy sokaság csatlakozik az Úrhoz, mint az előző településeken, hanem Apcsel 17 végén azt olvasok, hogy néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett, közöttük az Európagita Dionysios is, egy Damaris nevű asszony, és vele együtt mások, de néhányan. Tehát az a fajta hatás, amit Pál megél, elmarad. Tehát most nem azért, mert én szeretem a tömegjelenségeket, de egyértelműen nem tud Pál, nem is ír Athénba gyülekezet, nincs aténi levél a Bibliában. Pál nem tud mit írni. Nem alakul gyülekezet, nem tud mit írni, mert nem gyökerezik meg. Egyébként csak mondom nektek, hogy Atén gyakorlatilag a mai klasszikus értelembe vett nyugati, pluralista, több értékrendszert egyszerre képviselő nyugati társadalomnak az vagy a régi előképe, és Pál ott kudarcot val. Mint ahogy ma is az összes nagy evangélista elvérzik. Aki Afrikában remekel, eljön Európába, itt lemegy róla a kenet. És néhány ember tud felmutatni, most a néhányat akár többnek is vehetjük, vagy esetleg azt tudja, hogy egyik gyülekezetből átpokolja a másik gyülekezetbe az embereket. Csináltak ilyen felméréseket, ilyen evangelizációs hadjáratok után, hogy ténylegesen megtértek, hányan vannak, és többnyire az emberek nagy többség egyik gyülekezetből csak áttett a lakcímét a másik gyülekezetbe, de ténylegesen megtérési hullám nem történt. Ez a nyugati egyházra jellemző, és Pál a nyugaton elvérzik, és nekem ez elég ijesztő, mert ha ez így van, akkor Pálnak nincs üzenete a nyugati egyháznak. Nekem ez elég ijesztő. Athénból elmegy tovább. Egy várossal később, mint gondoltok, mi a következő város? Egy Korintus 2-t olvasom, hogy félelem, rettegés és remegéssel mentem Korintusba. Na, melyik a következő város? Mit? Hát Korintus. Miért megy Pál Korintusba félelem és rettegéssel? Azért, mert rájön, hogy ez nem evidencia, hogy mennek a dolgok. És emiatt ő újra kell rendezze, fel kell álljon a frusztráltságból. Ez az üzenetem lényege, hogy a hívő élet is ilyen, hogy mennek dolgok, egyszer csak az ember egy ilyen aténi időszakot megél, ahol már ugye úgymond rutinból menne a dolog, de nem megy. Bizonyos elveket Pál úgy gondolom megsért, például mondom azt, hogy egyedül érkezik oda. Még ugye ketten szolgálnak Béreában, Szilász és Timóteus, vagy Szilvánosz és Timóteus, Pál egyedül megy. Ezt később meg is említi a levelében, hogy jól tettük, egyedül maradnánk Athénében, de aztán csak mondja, hogy gyertek hozzám hamar, mert rájön, hogy nem működik a dolog. Véta elvek ellen. Másfelől pedig nagyon úgy tűnik, hogy nincs üzenete annak a társadalomnak, ahol ez a fajta klasszikus pluralizmus, hogy majd megvizsgálom, majd gondolkodom, meg stb. Valahogy nem működik. És nekem, ha ez így van, nem tudom, így van, de úgy érzem, így van, akkor nagyon ijesztő. Mert ezt Pál se tudta föltörni, ezt a kulcsot. És ha ránézek a mai nyugati világra, akkor nagyon kevés kulcsot látok, ami fel tudja törni. Az, hogy én jól megélünk egymás mellett a buddhistával, a ilyennel, meg olyannal, amolyannal. Senki ne bántson senkit, mert ebbe a társadalomban a jog mindenki számára működést biztosít, megélhetést biztosít, ezzel viszont megöli azt a szellemi környezetet, amiben a kereszténység remekel. Ez pedig az üldözés. Az, amikor a kereszténység ellenállásban kell dolgozzon. Na, Pál minden esetre összetörik, és kénytelen újra rendezni a sorokat, hogy na akkor mit csináljak. Na, ezért van az, amit leír Korintusba, hogy kénytelen átgondolni Pál újra, és visszatérni arra az alapra, amit oké, eldöntöm, hogy én többé nem okoskodok, én többé nem kezdek így hívő életnek pályafutását, hogy én görögnek bölcsességet szóljak, zsidónak jeleket tegyek, igen, hát csak azt olvasom, vagy mondja Pál, hát Jézus is ezt csinált, hogy gonosz és parázda nemzetség jelt kíván, akkor azt mondta, nem adatik neki a jel, én vagyok a jel. Tessék, nézzetek rám. Ez nem kell, akkor a másik jel sem fog kelleni. És Pál elhatározza, és ezért jut arra az elhatározásra, amit olvastunk az 1 Korintus 2-ben, hogy erőtlenség, félelem, rettegés között jelentem meg. És bizony eljut a hívő élet ide is, amikor ilyen aténi időszak végén van, hogy nem működik. És ez a frusztráció, hogy akkor most el kell döntsem, hogy akkor visszasasszézok, és azt mondom, hogy az egész fölösleges volt, és ez a nagyon rossz variáció. Mert Pál is megtette volna, hogy akkor azt mondja, hogy bocs, ez hiba volt eljönni Macedóniába, bejött ez a kudarc, és nagyon úgy tűnik, hogy ez nem fog működni, és visszamegy az eredeti állapotba, visszahajóznak Ázsiába, és megy tovább az eredeti szándék. Ez lett volna a legrosszabb. Ehelyett Pál ugye kénytelen összeszedje magát, és ez nem könnyű. Össze kell szedje mindenki magát, aki úgy érzi, hogy egy aténi időszakban van. És nem úgy működnek dolgok, hogy kéne. És akkor is, hogyha ezért félelmen és erőtlenség tölti el, és rettegés, hogy vajon hogy lesz a jövő, de azt mondja Pál, de így jelentem meg nálatok. Így éltem meg, de akkor azt mondtam, megyek tovább. És tudjátok, ez van megírva, hogy nem a meghátrálás emberei vagyunk, hanem az, hogy menjünk tovább. Nem a végletekig kicsontozva magunkat, mert nem ezt csinálja Pál, hogy akkor még jobban összeszorítja magát, és megy ebbe a frusztrált és csalódást előrevetítő állapotban, hanem változtat. Megy előre, de változtat. És azt mondja, hogy újra el kell döntsem, hogy mi az, amiben látom, hogy az én életemben alapot tudok egy embernek adni. Itt volt az elején, mondtam azt, hogy ha ez Apollós írja, akkor nem ezt írja. Tehát van különböző alapok vannak, nem igaz, hogy csak a szellem és az erő megmutatása, legalábbis nem az a fajta, amit mi annak gondolunk, vagy az a szűk fajtája, mert a szellem és erő több fajta is lehet, és elindítja Pál, de azt mondja, hogy bennem ez működik. Én Krisztusnak ezt a képét tudom odaadni az embereknek, és azt odaadom, és a többi nem számít. És hogyha majd beindul a munka, akkor figyeljetek, leülünk majd tanítok olyanokat, hogy ketté áll a fületek, meg majd néztek nagyokat, meg hogy majd hú, elül meg minden, mert a tökére bevégzettek között mi is majd bölcsességet fogunk szólni. De az nem az én bölcsességem, nem is a világ mulandó fejedelmeinek bölcsessége, hanem Isten öröktől való bölcsessége. Na majd arról fogok beszélni, de most nem. Úgy megyek Korintusba, hogy Krisztusról beszélek. Ha tetszik, tetszik. Ha nem, megyek tovább. De akkor legalább nem fogom azt mondani később, hogy nem demonstráltam azt, hogy Krisztus kicsoda. És ha ez nem kell, nem probléma. Jézus azt is tanította, rázd le a lábadról a port, menj tovább. De akkor rázd le, ha tényleg engem hirdettél. Tényleg az én békességemet vitted. Mert akkor nem kell lerázni, amikor az ember a maga dolgait vitte. Akkor azt kell, akkor vissza kell menni. És újra kell megcsinálni. És újra napra helyez, nem tudom, miért nem ment vissza a témba. Szerintem nagyon megijedt ettől a szitutól Pál. És Pálnak ezeket meg kellett érteni. Fel kellett tudni dolgozni. És tudjátok, nekem ezért nagy ez az ember. Mert nem csak azt hirdeti, hogy szellem és erő. Megmutatása. És hogy mi oda mentünk, és hogy viaskodtunk a fenevadakkal, mint Efezusban. Hanem amikor ő ezt megéri, ezt az Atént, akkor ő föl tud újraépítkezni. Nekem ez azért emberibb, mert hála az Úr Jézusnak, hogy neki nem kellett ilyet. Tehát ő sose volt olyan, hogy frusztrálódott volna, hogy ja, Istenem, elment a erő a saját településemen. Nem, megmondja, figyeljetek, senki nem kedves otthon a saját hazájában, fogja magát, tovább megy. De nem kudarc, nem az van, hogy neki is új alapra kell helyeznie újra vissza az eredetire az ő üzenetét. Jézusnak ilyet nem kellett csinálni. Ő sose rontotta el. A kudarca nem az ő elrontásának a keretén belül történt. De Pálnak igen. És ebben benne volt masszívan. És helyre kellett ezt tegye az életében. És újra meg kellett értse azt, hogy igen, van rutin, amit az ember a szolgálata kapcsán magára szed. Van ilyen. Van ilyen, hogy az ember már belátott menetrend szerint csinál dolgokat. Ez nem baj. Az a baj, hogyha ez már nem azon az alapon történik. És nagyon hiányzik szerintem az egyházból a Krisztus az alapja, hogy ezt az egyszerűséget mindig vissza kell tudni adni magunknak is. Vissza kell tudni magamnak adni, hogy miért vagyok én keresztény. Végülis nem azért vagyok keresztény, mert mindent érteni akarok, hanem végül is én úgy jöttem be ebbe a dologba, és úgy születtem bele ebbe a dologba, hogy valahogy Istentől kaptam egy olyan impulzust, ami irracionális, ami természet fölötti, ami valahogy odajött az én életembe. Én ezt el tudom mondani. Tehát én mondom magamról. Tudom azt, hogy valami olyan dolog történt az életemben, amihez vissza tudok nyúlni. Mert az összes többi, ami erre rakódott, sokszor csak összekavarja ezt a dolgot. Vissza kell nyúljak, hogy hát Isten elhívása olyan egyszerűen megtörtént az életemben, és újra magamnak is el kell mondani a frusztráció között, hogy újra elmondom magamnak ezt az egyszerű evangéliumot, amivel Isten engem elindított a pályám. Aztán azt is megtanulta Pál, hogy a szellem forgalmi irányítása, tehát néha Isten szellem azt mondja, hogy nem. Tehát igaz, hogy az üzenet, hogy menjetek a világ végére evangelizálni, de mondhatja Isten szellem ezek ellen, hogy ne menj oda. Nem azért, mert akkor Isten azt lezárta, hanem majd más küld oda. Tehát az ő kezelésében majd ezek a dolgok jól mennek. Aztán azt is meg kell tanulni, hogy egyedül nem megy. Van ilyen dal, egyedül nem megy, valami ilyes, ugye? Van ilyen, nem? Mit? Igen? Ripacsok című film? Nézzétek, Zsolti, hogy tudja. Mennyire szükségünk van arra, és itt elég tág a mozgástér, hogy ezt hogy értsük, hogy kellenek társak a elhívásom megerősítésében. Tehát a feleség, a férj mindenképpen ilyen. De nekünk is kell egymás társa. És itt jön be ez a Silvanus Silvas dolog, hogy mennyire nagyszerű dolog, hogy tudjuk egymást tegezni. Ez azt jelenti, hogy ismerem az életét. Ismerem azt, hogy ahol alszik, hol kell föl, hogy nem egy ejtőernyőssel van dolgom, beesik ide egyszer ez a dolog, aztán utána elmegy innen. Ez nem azért, mert ők nem nagyszerű emberek, de olyan emberekkel lehet közösen hosszú távon fölépíteni egy munkát, akivel tényleg közösen szív szerint tudjuk ezt a munkát építeni. Aztán, amikor az ember belült az aténi időszakába, és ott nyomná bele mindent, meg már mindent, és tényleg ezt látom, hogy Pál, ha ma élt volna, valószínűleg videóklubot indított volna Aténban, és ülne ott, és akkor malmozik egyedül, és akkor nem érdekli senkit. Ehelyett azt mondja, hogy már vágyok vissza Filippibe, inkább menjek börtönbe, inkább üssenek meg, inkább zárjak megint kalodába. De éljem át azt a földrengést, ami azután jött. Inkább legyen ez. Vagy menjünk el Tesszalonikába, legyen az a nagy csődület a piacon. Kiabálja mindenkit. Dobálja ki a káposztát, meg így húzzam el magam fejem tőle, meg a tojásokat. Mert ez ment. Kapd el Timóteus, elviszek a dobányba, és akkor lehet. És nem tudom, így volt-e. De ez volt, csődület volt, ez van megírva. Csődület. Nem is mondom a görög eredeti szójelentését. Csődület. És Pál azt mondja, azt élveztem, betöltött Isten szelleme. Aztán volt olyan helyem, hogy mindenki ott hagyta Efézusban, azt mondja, ne számítassék be neki, de az Úr mellém állt. Ilyen élményt az ember csak akkor él meg, amikor az ember tényleg ezeket megélés. Aténban a videóklubjában Pál apostol azt mondta, hogy nem. És nem nosztalgiázik Pál, mert nem visszamegy a sikerei területére. Mert megtehette volna. Hogy meg Tesszalonikába, ott szívesen látnak, ott biztonságos környezetben megint a dolog működik, hanem megy tovább, Korintusba. Újra kilép magából. És tudjátok, ez a hívő életnek is egyik szerintem rendkívül nagy előnye, hogy Istenben meg tudjuk azt tenni, hogy a frusztráció ellenére is azt mondom, megyek tovább, és újra építek, és tovább megyek, mert nem a meghátrálás embere vagyok, és a hívő életben a megállás is a meghátrálás kategóriája. Hogy megállok, és ott azt a szemétdombot, amit összeépítettem, védem. Menni kell tovább. Csak a fejlődésen, uralma növekedésének és békének nem lesz vége. Ez van megírva. És megyek tovább a dologba. És ezt a saját félelmeimmel szemben, hogy esetleg az újabb kudarcot ezzel bevállalom. Mint Pál, félelem, rettegés között jelentem meg köztetek, és nem tudtam, hogy lesz ez a dolog. Erre belecseppel mibe Pál, de ott már az elemébe van. Egy én Pál, én Péteri, én Kéfási, én Krisztusi, én Apollósi szituációba cseppen bele. De ezt már élvezi Pál, mert azt is tudja írni, hogy tele vagytok Szentlélek ajándékaival, nyelveken szóltok, hülyeségeket beszéltek. Van olyan is, ami olyan bűnben él, hogy még a világban sincs ilyen. Ez az! Működik! Valami történik. És ezt jobban élvezi Pál. Élezni azért, ő olyan bőven él korintusiaknak, hogy Istennek meg is kell metsze ezt a dolgot, ugyanis az első korintus levél a második levele. És a második a harmadik. Az első nem maradt ránk. Úgyhogy Isten azt mondta, az elsőt inkább dobjuk ki, mert ott olyan hev, mindegy. És aztán meg kell tanulnunk újra magunkat erre az alapra visszatérni, visszavinni. Én szerintem tényleg fontos, hogy az ember hogyan került az Úrhoz. Én úgy érzem. Tehát a nem Isten nemzése szerintem fontos, hogy megemlékezni arról, hogy én hogyan kerültem bele. Mert úgy gondolom, annak van egy üzenete, hogy ki így, ki úgy került bele. És mi volt az az impulzus, ami tőle hozzám megérkezett, és amin keresztül én bekerültem Krisztusba. És Pál, mivel ő így élte meg, ezért ő ezt tudja prédikálni hitelesen. Mivel Apollós másképp élte meg, ő más prédikál. Apollósnál ki kellett fejteni, hogy így van, amúgy, és akkor maguk mellé veszik. Kik veszik maguk mellé? Priscilla és Aquilla, és kifejtették előtte, mert csak a János keresztségét tudta, de kifejtették az ószövetségi írásokból, hogy Jézus a messiás. Apollós megérti, zsidó ember. Ez az, és akkor ő neki ezt fog menni, ő így fog prédikálni. És ez nem rosszabb, mint Pálé, de más alapon történik. És meg kell tanulni azt, hogy ott ülni azon a esetleg káosz kupacon, ami annak semmi értelme. Azt magunk mögött kell tudni hagyni. Ha kell, és olyan, mint Atén, meg kell tanulnunk bizonyos élethelyzetekre rábrázással lerázni. Kész. És tovább menni. A saját életünkben is. Mert ha állandóan ott ülök, ezen a, akkor abból még kis csibék se fognak kikelni. Mert annak legalább lenne értelme. De azon nem mondom, mi fog kikelni. Azon a kis kupachalmon, higgyétek el, Pál is azt mondja, megyek tovább, és az Abcsel 18, és az aténi másfél év. Mert Aténban sokkal, vagy bocsánat, Korintusban másfél év. Korintusban sokkal több időt tölt, mint bárhol másod. Tudjátok miért? Én úgy gondolom, hogy azért, mert egyszerűen megérezte Pál újra, hogy most itt ezt az alapot, amit az előtte a Tesszalonikában és Filippiben, ezt a gyorsan levetett alapot, ezt a pörgős stílust, ezt el kell felejteni. És először is az új alapot, vagyis az alapot meg kell újra találni nekik, de utána el kell kezdeni őket föl is építeni, és bölcsességet is szólni. Ezért nekik ír a legbűvebben. Ezért van 1 Korintus, 2 Korintus levél. Összességében ez a legbűvebb levél, a két levél. A Bibliában, és időben is ott tölt nagyon sokat, mert Pál tanul az aténi helyzetből, meg az előtte levőkből, és megtanulja ezt a dolgot, és ezt most mondom, nem, én nem vagyok se apostol, se ilyesmi, de van a saját életemben ilyen, hogy az embernek tovább lépni kell, és ott új módon tudni ezt fölépíteni, de azon az alapon, amit Isten neked odaadott. És ez a bátorító üzenetem, hogy ez félelemmel is történik, de előre van az út, van tovább út, és azt tudom mondani, hogy a te hited ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjon, ez Pál szava, és ez Isten igéje. Ez történjen meg az életedben, újra és újra, mert a korintusiak nem mások, mint Pálnak egy következő szolgálati területe. Egy következő páli megélés, amit ő megél. És ez az én életemben is az én következő korszakom. Meg a tiédben is. Van következő. Ezt tudom mondani. Bátorítanak titeket, hogy ha frusztrálódtatok, aténi állapotban vagytok, nem probléma, van tovább. Amen. Van tovább. Azt mondja, hogy 10:36. Nem erőlködtem, hogy tartsam az időt, de tartottam. Egy imával fogjuk befejezni. És utána pedig annyit hadd kérjek, kedves felnőttek, ti már egy kicsit lazák vagytok ilyen tekintetben. A paravánt elő kéne hozni, itt előkészíteni, tűnik gyorsan rendet csinál, vagy elkészítik, és utána a gyerekek is bejönnek ide előre, mi meg hátra leülünk, és végignézzük ezt az előadást, jó? És utána jön a Mikulás rész a dolognak, aztán meg a ebéd rész a dolognak, de most imádkozom, kérek, álljatok föl. Menjen, jöjjön!